Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Szepes Erika irodalomtörténésszel, vallástörténésszel, kritikussal beszélgetünk, és az előző részben egy füzetről meséltél, ami elindított téged azon az úton, hogy a verstannal, ne csak Szerdahelyi Istvánnal közösen és világverstannal foglalkozzál, hanem saját köteteid is legyenek.
Igen, tehát ez úgy nézett ki, hogy előállt egy anyag, amiből én ennyi gyűjtöttem, Szerdahelyi annyit, és akkor meglátta az én kupacomat, ami ekkora volt.
Semmi baj.
Elővette a vörös filctollát, és a 9/10-ét kihúzta, hogy nincs ilyen terjedelmünk. Na most én bennem volt az a rengeteg minden felfedezés, amit magamnak is, meg tán a világnak is felfedeztem. Egy, hogy a magyar költő mindenféle versformát ír. Kettő, hogy a magyar költők vagy a fülükkel, vagy az emlékezetükkel, vagy a valamilyen megérzésükkel, megérzik, hogy bizonyos versformák bizonyos tartalmi holdudvart hordoznak. És nem mindig vannak tudatában.
Igen.
És írják, és ki tudom mutatni, hogy melyik vers hova tartozik, milyen típusban. Na most ezt én mindenképpen meg akartam írni, meg akartam mutatni, és ebből lett az első a magyar költő magyar vers, ez volt 90-ben, és aztán, mikor a határokon túli magyar irodalmat is lehetett már olvasni, és Faludit is lehetett idézni, meg Határgyőzőt is, meg sokakat, akkor ez kibővült kétkötetessé, és lett belőle a mai magyar vers, Márai Halotti beszédével, az is egy óriási fejezet benne. Szóval el akartam mondani, hogy mit tud a mai magyar költészet, amit talán a világon sehol.
Miért mondod azt, hogy talán a világon sehol?
Mert nem ismerem a világnak a költészetét, az angolokat ismerik, szóval azért én nyelvhez vagyok kötve. Én nem tudom mindezt.
Hát a magyar költő is nyelvhez van kötve, és a magyar író is, és nagyon sokszor mondják azt, igen, hogy ez egy nehéz teher.
Hát igen, de ezt a fajta költészetet, amit ők a magyarul megírnak, nem tudnák megírni ők sem más nyelven, meg én nem tudnám a más nyelvű költészetet ilyen felkészültséggel elemezni. Tehát én bennem nem lenne benne angol költészetnek.
Nem is fontos.
Nem
ezzel foglalkozom. Alapvetően nem is fontos. A verstan egy olyan dolog, bocsánat, hogy egyszerűen dolognak hívom, amit például a diákok általában nem szeretnek. És mindig az a nagy kérdés, hogy hogyan lehet a verset, illetve a vers elemzést és a verstant érdekessé tenni, hogy az illető ne csukja be rögtön a fülét, a fejét, és ne mondja azt, hogy Uramisten, hagyjanak engem ezzel békén.
Amikor elkezdtem tanítani az ELTE-n 91-ben, akkor még úgy ilyen bűvészmutatványokat is végeztem, hogy hívtam nagy embereket vendégnek, hogy lássanak élő költőt, és hogy az hogy alkot, hát Faludi, akkor Marsall László, Parti Nagy Lajos, nagyon sokan voltak, Orbán Ottonál kétszer voltunk, mert akkor már beteg volt. És akkor gyerekek látták, hogy jé, hát ezek élő emberek. És akkor elmondták, hogy ők hogyan alkotnak. De hát aztán azt kellett tapasztalnom, hogy igen, ők szeretik a magyar verset, nagyon szeretik a magyar költőket, de még sokkal jobban szeretik a saját költeményeiket. És akkor átalakultunk egy ilyen versíró szemináriumon.
Mert ugye a diákok szeretik
a saját verseiket. Igen.
Mert kivétel nélkül verseket írtak.
Majdnem mind kivétel nélkül versek. Úgy jöttek, hogy ők költők. És akkor azt csináltuk, hogy hoztak verset, és akkor azt elemeztük.
A sajátjaikat.
Igen.
És nem volt számukra katartikus élmény, hogy mit szóltak hozzá a többiek?
Tehát de
volt
ez
egy ilyen
anya-apa
oroszlán viselkedés?
Nem, fantasztikus tapintattal, mint hogy tudták, hogy a következő órán ők kerülnek elő, nem lehettek gorombák, és még egy trükköm volt, hogy azonnal letegeződtem velük, mert rájöttem, hogy könnyebben beszélnek előttem, ha tegeződünk. Uh-huh. Még azt is mondhatják rám, hogy hülye vagy, nem hallott, hogy ez itt van. Tehát egy ilyen baráti, nem is tudom, alkotó közösség jött létre, és nagyon-nagyon megtanulták bizony a versformákat, mert amikor elindult egy ilyen kósza ritmus valamiben, akkor mindjárt megkérdeztük, hogy mit akartál te ebből csinálni, és akkor mondta. Hát mondjuk az nem így van, hanem úgy. Csináld meg a következő órára úgy, és megcsinálta. Uh-huh. És versformákat úgy lehetett megtanítani nekik, hogy házi feladatként van Pilinszkinek a négy soros, az a híres négy soros, az alvószegek a jéghideg homokba. Ezt feladtam úgy házi feladatnak, hogy van egy olyan spanyol forma, hogy glossa, aminek az a lényege, hogy a mintasornak a soraival szakaszokat írni, tehát szétírni tulajdonképpen a nagy verset és a kis verset, és csinálni belőle egy hosszút. Föladtam nekik, és olyan zseniális verseket hoztak ki belőle, amiről én írtam is, hogy a szöveg ereje, tehát a Pilinszki szöveg olyan erős volt, hogy nem tudtak elszakadni tőle, de megírták ugyanabban a ritmusban, úgy, ahogy ezt kell. Most ugyanezt megcsináltattam a most két hete, vagy három hete az Zeneművészeti Főiskola Egyetem doktoriskoláján, és itt is zseniális dolgok
születnek. Pedig ott nem költők vannak.
Nem költők vannak, de versen tanítok, versen politikát tanítok.
Aha.
A doktoriskolán.
És ott is megcsinálták.
Meg.
Igen.
És ők már soha többet nem fogják ezt elfelejteni. És ha iratok hexametert, nem kell sokat, csak kérek két zsomlét és tízdek a téli szalámit, és már a fülibe van. Mindig mondom, nem érdekes, hogy mit írsz, csak legyen benne a ritmus. És sose kértem azt, hogy mondjanak fel egy versformát úgy, hogy van benne öt jambus, három, ilyen, négy, olyan. Tanulj meg minden versformából egy szakaszt.
Ez jó. Négy sorost említettél, Pilinszki négy sorosát említetted, és hatalmas köteteket írtál verselemzésről. Ez számomra befogadhatatlan, de hoztam neked én is egy négy sorost. És szeretném, hogyha most itt elmondanád, mi az, amit én nem hallok benne, és amit hallani kell. Ez egy vörös négy soros, és így hangzik. Üres parton üres csónak, ne felejtsek locsolódnak, tága világ, mint az álom, mégis elfér egy virágon.
Igen. Ha mondod, akkor mondom közbe.
Igen.
Ez egy magyaros ritmus.
Üres parton, üres csónak.
Üres parton. Egy felező nyolcasban van írva.
Aha.
Ez egy magyaros ritmus, felező nyolcasokban, ami népdalok ritmusa, és nagyon általánosan elterjedt magyar költői forma.
És ezen kívül, hogy én nem tudom, hogy ez felező nyolcas, mert ez engem igazából, mint versolvasót nem nagyon érdekel, mert ettől is élvezem, fogalmam sincs, hogy mitől, de hogyha valamit még az elemző, vagy az irodalomtörténész és a nyelvet és a verset ismerő hozzátesz nekem, akkor az mi lenne?
A motivikájából ki lehetne venni azt a típust, ami Vörös Sándornál nagyon gyakori, hogy megírja a nagyon kicsit, meg a nagyon nagyot, és a kettőt tulajdonképpen egymással viszonyba hozza, hasonlítja. Tehát mindig van egy tercium comparationis, tehát mi? Az a bizonyos a hasonló felek közti hasonlóság, hogy mi miatt hasonlíthatnak egymásra. Tehát réti csiga, fejeden a hegyes iga, mondja. Tehát a csigának a kicsi szarva, neki igának látszik. És egy csomó ilyen, retek piros-vörösen napról álmodik. Hát a retek kicsi piros gömbölyű, a nap nagy piros gömbölyű, és akkor... Szóval ez belefér abban, amikor ő kicsi világot ír, kicsi valamikről, és olyan dallamosan, olyan gyerekmondókásan, olyan megnyugtatóan, csupa apró kép van benne.
Akkor folytatom, ha megengedett hexaméterről beszéltél. Miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is? Miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is? József Attila, híres két hexamétere. Ha te engem tanítasz, akkor mit mondasz nekem erről?
A ritmusról nem kell mit mondani, mert azt hallod. A választásról tudok beszélni, hogy miért ez a sorrendje a két sornak.
Igen, tehát hogy miért legyek én tisztességes, és miért ez a sorrendje?
Azért, mert a válasz az, hogy a tisztességes leszek, úgyis kiterjedek. Ha megfordítja, akkor az ellenkező, nem kell tisztességesnek lennem, mert úgyis kiterjedek. Tehát a dafke, a csak azért is. Az a bizonyos és mégis gondolat, ami a magyar költészetben olyan gyakori.
Tehát hogy ebben... és mégis?
És mégis, igen. És mégis magyarnak számkivetve, lelkem sikoltva megriad. Ez is József Attila.
Igen.
Tehát amikor már elmondja ezt a sok minden szörnyűséget a hazámban, akkor azt mondja, hogy és mégis magyarnak számkivet. Itt meg elmondja, elpusztítanak, így és úgy is, de akkor én még mindig a tisztességet választom.
Uh-huh. Úgy látszik, csupa hasonlót hoztam neked, még egy négy sorost szeretnék felolvasni, egy Radnóti négy sorost. Barátaim, ha rövid a papír, az ember akkor apró verset ír. Higgyétek el, a rövid is elég, meghalok, és úgyis minden töredék.
Hát nehéz, mert nehezebb meghatározni a ritmusát, és talán nem is időmértékes ritmus. Ezt most kéne látnom, meg itten magamnak elmotyorászni. Kösz. Egy ambizáló vers, és egyszerűen a kényszerűség, nem is ritmusáról nem is mondanék tovább, rímes vers, papír, ír, tiszta rímek, pár rímek, ennyi, amit verstanból lehet mondani. Hát ennek a bölcsessége, a lapidáris bölcsessége. Hát
mi az, hogy lapidáris bölcsesség?
A kőszerű, amit kőbevésnek, az a lapidáris.
Ja, értem. Igen.
Tehát olyan, amit sírfeliratoknak írnak.
Alapvető az a fajta, az a bölcsesség.
Igen.
Hogy minden abból indul ki Radnótinál is, hogy meghalok, nem?
Hát, ha nem is minden, de 35-től kezdve, a Járkály csak halálra ítéltől kezdve biztos. És Bálint György írt is róla egy nagyon szépet, hogy amióta Radnóti megírta ezt a kötetet, azóta tudjuk, hogy mindannyian halálra ítéltek vagyunk.
És tudod, mi az érdekes? Hogy azt hiszem, hogy ezt 1926-ban írta. És már akkor is azt írta, hogy meghalok, és minden töredék. És úgy is minden töredék.
Igen, ő küzdött ezzel a haláltudattal nyilván a iker meg a mama halála miatt. Tehát ha valaki személyesen kicsikorától érint a halál, akkor időnként belefut, mert nem mindig írt ilyeneket. 35-től aztán nagyon sokat, de 35 előtt ez nem volt általános.
Egy kis szünetet kell tartanunk, ahogy az órára nézek, és folytatjuk mindjárt Szepes Erikával.